Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ezen a délelőttön Lukács evangéliumából olvasom az igét, a már felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből a 41. és a 42. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Lukács evangéliumának a 19. fejezetének a 41. és a 42. verse így szól: és amelyikor közeledett, látva a várost, sírt azon. Ezt mondván, vaj, ha megismerted volna te is csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a húsvét előtti vasárnap a egyházi ünnepkörben a Palmarium vasárnapja, vagyis a virágvasárnap, amire emlékezünk, arra az eseményre, amelyre mondhatjuk azt, hogy egy nagyon különleges esemény volt az Úr Jézus életében, mielőtt oda szentelte volna az életét. Látva, olvasva az eseményeket, azt gondolom minden ember számára, akik ismerik a Szentírást, vagy olvasták a Szentírást, egy nagyon különleges esemény, hisz egy olyan örömöt láthatunk, és olyan felbuzdulást láthatunk a tanítványok szívében, amely tulajdonképpen másokat is arra buzdítottak, hogy pálmaágakat vegyenek, és dicsőítsék az Urat, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, dicsőség a magasságban, ahogy olvassuk az igében, vagy más helyen pedig azokat a gondolatokat olvashatjuk, hogy Hozsanna a Dávid fiának. Tehát mindenképpen egy örömteli esemény volt a virág vasárnap, és gondolhatnánk azt, hogy hát mi is örömteli üzenetet mondhatunk el ezen a vasárnapon. És valóban elmondhatjuk ezt az örömteli üzenetet, hisz amiről bizonyságot tettek a tanítványok, amiről bizonyságot tettek az akkor hozsannázók, az az, ami a mi számunkra is a megváltást hozta el, az Isten kegyelmét hozta el, és amely a mi életünkben is valósággá válhat, hogy Isten békességet hoz az ember szívében. Az ima órán arról beszéltem az Úr Jézusnak a szavai alapján, amely a Máté evangélium a végén található, amikor is Jézus elmondja az ő szavait a tanítványoknak, arra nézve, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen is a földön, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák azt, amit parancsolok néktek, és így fejezte be, ugye ezeket a szavakat Jézus, mondhatjuk a missziói parancsot, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És négy dolgot említettem ebből az igéből, amely alapján, vagy amiért tulajdonképpen a hozsannázók a virágvasárnapon Jézust a szamára helyező, majd ugye faágakat, illetve belső ruháikat levették és leterítették elé, és így kísérték őt az úton Jeruzsálem felé. Négy dolog az, ami miatt dicsőíthették őt, és magasztalhatták őt. Az egyik dolog az, amiről Jézus beszél, hogy nékem adatott minden hatalomé menjen és a földön. Vagyis amiért mi hozsannázhatunk, amiért dicsőíthetjük az Urat, az az, hogy megértettük azt, hogy övé a hatalom. Hogy az az Isten, aki bennünket meglátogatott a fiában, az 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 Isten, aki minden erő és hatalom az ő kezében van. Hogy ő az, akiben bízhatunk, aki segítségünkre lehet, aki a mi egész életünket a kezében tarthatja. Az az erős Isten, aki minden erő és minden hatalom ezen a világon. Ilyen Istenünk van. Hát ezért dicsőíthetjük őt, mert tudjuk azt, hogy ott áll mellettünk. A másik dolog az, amikor azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy hirdessétek ezt. Olyan örömteli dolog azt látni, amikor a tanítványok ott a Jeruzsálembe vezető úton fölteszik az Úr Jézust a szamár hátára, leveszik felső ruhájukat, és örvendeznek. És az igében azt olvassuk, hogy ennek hatására mások is elkezdenek örvendezni. És ez azért fontos dolog a hívő ember számára, mert valljuk be őszintén, hogy mi azért nem nagyon szoktunk így örvendezni. A hívő ember sokszor kerül abba a csapdába az életében, és lehet, hogy mi is ebbe a csapdába kerültünk már, hogy nem tudunk örülni azoknak a dolgoknak, amiket Istentől kaptunk. És nem tudunk örvendezni, mert csak a terheket látjuk, csak a szükséges dolgokat, amelyeket le kell küzdenünk, azokat a kísértéseket, amelyeken keresztül a sátán igyekszik bennünket legyőzni, állandóan a harccal van elfoglalva a hétköznapunk, holott látnunk kéne mindazt, amit Isten az mi életünkben cselekedett, és örvendezni. Mert ha látják a mi örvendező életünket, akkor ők is örvendezni fognak. Akkor ők is meglátják azt a hatalmas Istent, aki a hatalom és a dicsőség, és akinek a kezébe tehetjük le az életünket. A harmadik dolog, amit említettem, az az a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg. És azért fontos ez, mert igen, lehetnek az életünkben olyan pillanatok, és vannak is, amikor az ember megtapasztalja az Isten szeretetét és hűségét. Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy ugye szokták mondani, hogy madarat lehet velünk fogadni, olyan jól mennek a dolgok, de ezek egy ideig tartanak. És amikor jönnek a próbák, vagy jönnek a nehézségek, akkor elfeledkezünk erről, mert csak az érzelmeink azok, amik irányítanak bennünket. Na arra mondja az Úr Jézus, hogy ne az érzelmek irányítsanak bennünket, ne az, hogy most éppen jól megy a sorsunk, vagy kevésbé jól, hanem tanuljuk meg, véssük a szívünkbe és a lelkünkbe azokat az ígéreteket, amiket Isten nekünk adott. Mert azt nem felejtjük el. És említettem lent az imaórán azt, hogy olyan ez, mint amikor megtanultuk gyerekkorunkban a verseket, akár az anyám tyúkját, akár a nemzeti dalt, amit iskolában tanultak, amit mai napig is, ha fölébredünk, akkor tudjuk, lehet, hogy vannak már hibák benne, és nem mindenre emlékszünk nagyon jól, de emlékszünk rá. És ezek mindig előjönnek, és a kellő pillanatban valahogy az elme, a szív, a gondolat előhozza. Hát Jézus azt mondja, hogy tanuljuk meg, mert akkor, amikor a terhek jönnek, akkor nem ezekre fogunk gondolni, hanem magunkba roskadunk, és nem fogunk emlékezni ezekre a jó dolgokra, amelyek talán még tegnap olyan lelkesítőek voltak, ma már eltűntek az életünkből. Tanuljátok meg! És a negyedik dolog, amit mondott az Úr Jézus, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát, hogy ott vagyok mellettetek, az az Isten, akinél minden hatalom a mennyen és a földön ott van, az az Isten, aki tudja, hogy nekünk milyen terheink vannak, ő ott van mellettünk, és mi számíthatunk az ő hűségére. Hát ez a négy dolog, ami aztán békességet teremt az ember szívében, és amely arra buzdíthat bennünket, hogy dicsőítsük őt, hogy magasztaljuk őt, hogy úgy, mint annak idején a tanítványok, hozsannázzunk. Hát ez az, amire azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy ez a virág vasárnap üzenete. De most kicsit álljunk meg itt, és nézzük meg, hogy vajon mi volt az oka annak, amiért a tanítványok dicsőítették őt. Mert egy nagyon erős kontraszt az, ami itt ebben a ige szakaszban benne van. Az egyik az, ahogy a tanítványok hozsannáznak, indulnak az úton, a másik kép, ugye mondhatjuk vágókép, ha ezt filmen néznénk, az már az volt, hogy Jézus, amikor meglátja a város lefelé haladva, ugye az olajfák hegyéről, akkor azt mondja a Szentírás, hogy Jézus elkezdett sírni. Hát miért sír? Holott mindenki örvendezik. Mindenki annak örül, hogy hozsanna a Dávid fiának, vagy áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, a magasságban, dicsőség. Hát most nincs annak helye, hogy itt siránkozzunk, sírunk, mert most valami különleges lelki élményünk van. Isten végzi ezt el az embernek az életében. Miért sír Jézus? Azért, mert ami ott történik a virágvasárnapon, az nem az a örömteli dolog, amiről én az előbb beszéltem. Ez egy föllángolás, ami olyan sokszor ott van a mi szívünkben. Igen, fellángolunk, időnként tudunk örvendezni eseményeken, de vajon eljutottunk-e oda a hitünkben, az Istennel való közösségünkben, hogy bennünket ne ezek a fellángolások, ne az események, amelyek a mi életünkben előjönnek, azok határozzák meg, ha jól mennek a dolgok, akkor örvendezünk, és ugye, ahogy szokták mondani, akár nyulat is lehetne velünk fogni, mert úgy tudunk rohanni, szaladni, örvendezni, amikor pedig valami nehézség támad, akkor leszaladunk a mélységbe, nem lehet bennünket onnan kimozdítani, akkor minden borúsan látunk, és egyszerűen nincs, aki kiemelne onnan bennünket. Hogy állandóan ez a kettősség van az emberben. Jézus azért sír, mert látja azt, hogy ami ott történik a tanítványokkal, és amelyet ő nagyon jól látott az ő szolgálatának 3 éve alatt, az, hogy sosem értette meg a nép, és sose értette meg igazán a tanítványoknak a nagy része sem, hogy miért is jött Jézus ebbe a világba. Hogy miért is látogatta meg őket, ahogy a Szentírás írja a naptámadat. Nem értették, nem tudták felfogni, és sose értették meg ennek a valódi voltát. Pedig 3 éven keresztül tanította őket, közöttük járt, gyógyította a betegségeiket, sokszor még a testi szükségeikről is gondoskodott, nagyon sok csodát tett közöttük, még halottakat is támasztott fel, de soha nem ismerték fel azt, hogy kicsoda van közöttük. Ki az, aki őket meglátogatta. Még a tanítványok sem tudták ezt. Emlékezzünk csak, amikor azt mondja Filipnek, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és még mindig nem ismertél fel engem. Még mindig nem értettétek meg azt, hogy miért is jöttem én erre a világra. Aki engem látott, aki bennem hitt, az nem csak bennem hitt, hanem az láthatta az atyát, és az atya hatalmát tapasztalta meg. A tanítványok, az emberek, és lehet, hogy mi is, pedig csak a felületet figyeljük. Mindennek a felszínét, mert olyan sokszor vagyunk felszínesek. Minden dologban. A mai világ különleges, különösen olyan világ, ahol mindent felszínesen akar megmutatni. Ma már az ember nem olvas könyvet, ma már nem szeretünk hosszabb cikket elolvasni az újságban, ma már csak kis rövid dolgokat olvasunk, mert nincsen arra energiánk, nincs arra idejünk, minden csak felszínesen, hatalmas betűkkel ki vannak írva azok a címszavak, amikből valamilyen üzenetet át akarnak adni, és mi ezt elolvassuk, de nem nézünk mögé. Felületessé válik az ember, de ne gondoljuk azt, hogy mi persze, mert mi vagyunk ennek a kornak, a mai kornak a vesztesei, ez a kor ilyen, mindig ilyen volt a világ. Az emberek felületesek, mi magunk is azok vagyunk, pedig sokkal mélyebbre kéne látnunk. És Jézus erre szeretné megtanítani az ő népét, eljuttatni a tanítványokat. De mi nem látunk itt ettől tovább. Amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, és hatalmat ad nekik, hogy a betegségek felett is tudjanak erőt venni, hogy hirdessék az evangéliumot, akkor visszajöve nagy lelkesen mondják az Úr Jézusnak, hogy Uram, még a lelkek is engednek. Hogy micsoda csodákat éltünk át, hogy még a lelkek is engedtek nékünk. Csodákat éltünk át. És Jézus pedig azt mondja nekik, hogy ne azon örvendezzetek, mert ti megint csak idáig láttok el, hogy milyen csodák vannak, vagy milyen dolgokat éltek át, és nem érzitek, hogy milyennek a lényege. Hát azon örüljetek, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyeknek országában. Erre nem is gondoltak a tanítványok. Vagy amikor megvendégel Jézus a sokaságot, 5000-eket, ugye, és mennek utána az emberek, hogy újra találkozzanak vele. Képesek áthajózni, vagy mások megkerülni a genezáreti tavot, hogy elérjék őt, és Jézus azt mondja nekik, hogy látjátok, most is csak azért jöttök utána, mert ettetek a kenyérből. De mi mindig nem értitek azt, hogy én miért jöttem. És most, mire gondolnak a tanítványok? Mi is az, ami az ő gondolatukban ott van, amikor elindulnak Jeruzsálem felé? Hát most pedig arra gondolnak, hogy majd ő fogja megváltani a népet a római igából. Hát ezért mennek utána, ezt akarják az Úrtól, és nagyon érdekes arra gondolni, amit szintén olvasunk az evangéliumban, hogy a zsidók, akik ott nézték az eseményeket, ők maguk mondják azt, hogy hagyjátok, nem tudjátok őt most megállítani, nem látjátok, hogy az egész nép vele van. Mert ők is arra gondolnak, hogy itt most valami történni fog, közeledünk az ünnephez, ott van sok ember a Jeruzsálemben, hát ettől jobb alkalom nincs arra, hogy végre megszabadítsa a népét az Úr Jézus. Hát az emmausi tanítványok épp erről beszéltek. Hazafelé az úton Jézusnak mondják ott, aki mellé szegélyzött, hogy hát ő fogja majd megváltani az ő népét. Mi azt hittük, mi így gondoltuk. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ne ezen örüljetek, hanem azon, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyek országában. Mert ő azért jött, hogy a mi legnagyobb problémánkat megoldja. Az, ami a mi békétlenségünket okozza, az, amely az örömtelenséget okozza, az, ami a számunkra a mindennapi pokban fájdalmat okoz, és örömtelenséget, és ez pedig az, hogy elszakadtunk az Istentől. Azt mondják itt a tanítványok, hogy békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Én nem tudom, hogy mi volt az, ami őket erre mozdította, és erre irányította, hogy azt mondják, hogy békesség a mennyben. Valóban ott van békesség, de nincs itt a földön. Hogy arról nem beszélnek, hogy itt van a békesség. Nincs békesség itt a földön, nincs békesség a mi szívünkben. Még azoknak az életében is, akikről talán azt gondolnánk, hogy na de ő neki biztos. Azok az emberek, akik talán példakép állhatnak előttünk. Nem volt az öreg Nikodémusban sem, aki éjszaka jött Jézushoz. Nem volt a tanítványokban sem békesség. Nagyon sokszor kiderült az, a három év alatt, gondoljunk csak, amikor a csónakban vannak, és felébresztik az Urat, és mondják, hogy Urunk, hát nem törődsz vele, hogy elveszünk. Hát nem volt békesség a szívükben. Tele voltak, és valljuk be, tele vagyunk mi is sokszor félelemmel. Pedig Jézus maga mondta annak idején. És amiről szintén elfeledkeztek a tanítványok, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Mert a mi békességünk attól függ, hogy hogyan vannak rendben a mi dolgaink. Mindent csak az alapján tudunk lemérni, hogy van-e mit ennünk, van-e mit innunk, van-e ruházatunk, és megvannak-e azok a dolgok, amire mi úgy gondoljuk, hogy az életünkhöz hozzátartozni. És amikor Jézus látja a tanítványokat, amikor látja Jeruzsálemet, akkor azt látja, hogy az emberi szívekben nincsen békesség is. Addig, amíg meg nem találjuk, amíg el nem fogadjuk az Isten szeretetét, addig tényleg csak sírni lehet fölöttünk. Sírni lehet az én életem fölött, a te életed fölött. Addig, amíg meg nem találtuk a mi békességünket. Mert addig, amíg csak a földi dolgok irányítanak bennünket, és azok a dolgok jelentik számunkra az örömöt és a békességet, ami a körülöttünk lévő világban van, addig nem lesz békességünk. Kedves testvérek, olyan jó lenne megérteni, nem csak egykor ott kellett volna megérteni a tanítványoknak, az őt dicsérő sokaságnak, hanem nekünk is, hogy az Úr Jézus nem földi királyságot akar építeni. Nem az az elsődleges célja. Annyiszor mondta azt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Olyan világosan beszél arról, hogy nézzétek meg a mező liliomait, nézzétek meg a madarakat, nem vetnek, nem aratnak, és mégis Isten milyen csodálatosan gondoskodik róluk, és elmondja azt, hogy hát kicsinyítőek, ti rólatok is gondoskodni fog, de értsétek már meg, hogy nem ez a legfontosabb. Nem a földi királyság, nem a földi vagyon, és nem azok a dolgok irányítják igazán a mi életünket, és nem azok tesznek bennünket boldoggá, békessé, hogy ezeket a dolgokat megszerezzük egész életünkben. Annyi példa van erre, hogy nem ezek fogják megoldani a mi problémáinkat, lelki gondjainkat, hanem az a békesség, amit az Úr tud nekünk adni. Olyan világosan mondja Pilátusnak Jézus, hogy az én országom nem ebből a világból való. Félreértünk mindent. És ezért nem díszes lovon érkezik Jézus, hanem alázatosan és szamárháton. És az a karácsonyi üzenet, amit karácsonykor el szoktunk mondani, hogy ő fogja megváltani, megszabadítani az ő népét, az nem a római birodalom igájáról szól, hanem azt mondja, hogy az ő bűneiből. Az Istentől való elszakadástól. Mert a mi ellenségünk az nem a földi hatalom. A mi ellenségünk elsősorban nem az, hogy mi van körülöttünk, hanem az ige azt mondja, hogy nekünk nem a test és a vér ellen van tusakodásunk, hanem nekünk lelki fejedelemségek ellen van tusakodásunk. Nekünk ezzel van problémánk, azzal van legnagyobb problémánk, hogy elhagytuk az Urat, és nem látjuk az ő hatalmát és az ő nagyságát. Pedig az emberek erre gondoltak. Arra gondoltak, hogy na most végre Jézus a tanítványaival, a hozzá jövő tömeggel majd elindul, és hát legyőzi azt a uralmat, amire azt gondolták, hogy az ő népének, az Isten népének a nyomorúságát okozza. És mit látunk? Hogy Jézus lemegy Jeruzsálembe, és nem Pilátus házához veszi az útját, nem azért indul el, hogy a római birodalom seregének a katonáit lefegyverezve majd elhozza az aranykort az ő népének, hanem arról olvasunk, hogy elmegy a templomba, és kiűzi onnan a madár árusokat, a pénzváltókat, és azt mondja, hogy az én atyám házának temploma az imádság háza. Mennyire megdöbbentő volt ez, és mennyire szimbolikus üzenetet jelentett ez akkor is, és jelent ma is. Mert ő nem a megszállók felé fordul, vagy ellen fordul, mert nagyon jól tudja azt, hogy nem az fogja elhozni a nép számára a békességet. És nekünk sem az fogja elhozni a békességet, hogy emberek, vagy kormányok, vagy hatalmak hogyan váltják egymást. Mindig váltották. Voltak idők, amikor könnyebb volt, voltak idők, amik nehezebbek voltak. De a léleknek mindegy volt. Mert nem ezek határozzák meg a mi életünket, hanem az, hogy megbékültünk-e Istennel. Hogy megértettük-e azt, hogy mellettünk az az Isten van, aki minden hatalom menjen és a földön. Mellettünk az az Isten áll, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. Mellettünk az az Isten áll, aki meghalt a mi bűneinkért azért, hogy megbéküljünk az Istennel, megbéküljünk az Atyával. Erről szól a történetünk. Erről szól, és ezt akarja megmutatni az Úr Jézus. És az emberek örvendeznek, mert azt hiszik, hogy itt most valami nagy változás jön. Valóban nagy változás jött, csak nem virágvasárnapon. Nem akkor történt az, hogy megváltotta az ő népét, Izraelt, hanem egy hétre rá, amikor meghalt a mi bűneinkért. Az ő bűn, a mi bűneinkért azért, hogy az Atyát megbékéltesse mi velünk. Mert ez a mi bajunk. Nem véletlenül mondja az apostol, hogy Krisztusért kérlek titeket, béküljetek meg az Istennel. Ez jelenti a mi békességünket. És erre hívja fel a figyelmünket a virágvasárnapi történet. Testvérek, tegyük fel a kérdést magunkban, hogy megértettük-e már ezt. Hogy nem azt jelenti Jézust dicsérni, magasztalni, örvendezni az ő szeretetében, mert időnként tesz valamit az életünkben. Időnként megtart bennünket. Időnként átélünk csodákat. Időnként megtapasztaljuk különleges módon az ő szeretetét. Ez is igaz, mert ezt tapasztalták a tanítványok. De az jelenti a békességet, hogy Jézus Krisztus által megbékélhetünk Istennel. Pál nagyon szépen fejezi ki, amikor azt mondja, hogy én meg vagyok arról győződve, hogy semmi nem szakíthat el engem az Isten szeretetétől. Sem nyomorúság, sem gondok, sem hatalmasságok, sem fejedelemségek, sem a múlt, sem a jövő, semmilyen teremtmény nem szakíthat el engem az Isten szeretetétől, amely adatott nekem Jézus Krisztusban. Ez jelentette az ő békességét, és ezért tudott az Úrral járni, ezért tudott az embereknek beszélni Isten szeretetéről, akkor is, amikor bántották, akkor is, amikor nehézségei voltak, mert a szívében békesség volt, mert megbékélt Istennel. Testvérem, megbékéltél már Istennel? Békességed van? Vagy te is olyan vagy, mint a tanítványok? Hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor békességed van. Amikor pedig jönnek a próbák, akkor összetörsz, mert nem értetted meg azt, hogy a békesség azt jelenti, hogy megbékélek Istennel, amit Jézus Krisztusban tehetek meg. Ha eljutunk idáig, akkor már nem siratnivaló nép vagyunk, hanem olyan gyermekei az Istennek, aki megbékél Istennel is, megbékél az ő lelkével is. Hát én azt kívánom, hogy Isten ezt végezze el bennünk, és valóban az ő békessége be fogja tölteni a mi szívünket és a mi gondolatainkat. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.